Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 26-án sugárzott műsorát. Romsics Ignác történésszel beszélget Tamás Otto.
Engedje meg, hogy egy nagyon műkedvelő, jellegzetesen journalisztikus kérdéssel kezdjem a beszélgetésünket. Hogyan jutott eszébe, hogy ilyen embertől és Istentől elrugaszkodott foglalkozást válasszon magának, mert sokan azt mondják, a történettudomány csak arra jó, hogy úgy értelmezze újra mindenkorra a történelmet, ahogyan azt a mindenkori politika kívánja, még akkor is, ha azt mondja saját magáról a históriát író történész, hogy ehhez nem hajlandó asszisztálni.
Hát a kérdése hosszú volt, és volt benne két olyan állítás, ami vagy ellentmond egymásnak, vagy nem úgy van, mint ahogy maga állította. Az első ugye, hogy a történettudomány az Istentől és embertől elrugaszkodott. Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy egyrészt a történelem embertudomány, tehát nem lehet az embertől elrugaszkodott, mert az ember a tárgya és az ember körüli változások. Hogy Istentől elrugaszkodott, tehát ez egy nagy kérdés, ugye egyáltalán az, hogy van-e egy világszellem, amely irányít bennünket, vagy irányítja az emberiség mozgását, de tudjuk azt, hogy vannak történt filozófiák, amelyek szerint van. Tehát ha így közelítjük meg, akkor tulajdonképpen a nagybetűs vagy a kisbetűs Istentől sem annyira elrugaszkodott ez a tudomány. A kérdésnek vagy a megállapításnak a második fele viszont, ugye, hogy a politikával való összefüggése milyen a történetírásnak, ebben igaza volt nagy mértékben, azt gondolom azonban, hogy ettől nem megijedni kell, hanem tudomásul venni, és a tárgyhoz ez szerint közeledni. Ha valaki a történetírástól, akár régen, akár ma, azt várta, vagy azt várja el, hogy olyan aranyigazságokat kap tőle, mint a matematikának a kétszer kettője, akkor természetesen a történetírásba csalódni fog. Hiszen a történetírás jellegénél fogva, és ezért nem is használom azt, hogy történettudomány gyakran, jellegénél fogva más, mint a természeti exakt tudományok. A történetírásban mindig annyiféle bizonytalan, szubjektív elem kerül be, hogy a végeredményre nem lehet azt mondani, hogy az csak úgy volt és csak úgy lehetett. Természetesen vannak elemi tények, amelyek mindenki számára evidensek és úgy vannak. Ugye az első világháború kirobbanása, Szarajevó vagy a Waterloo-i csata, stb. Az akkor volt, és tudjuk, hogy hány ember vett, és stb. Azt akarom tehát mondani, hogy egy bizonyos szintig a történetírásban az elfogulatlanság vagy az objektivitás létezik kötelező mindenki számára. Ha nem veszi figyelembe ezeket a elemi tényeket, akkor ott nem történetírásról, hanem történethamisításról van szó. Onnantól kezdődően, ha azonban itt megáll a történész, egyszerűen annak az összegyűjtésénél és leírásánál, hogy mondjuk a évről évre mennyi volt a búzának az ára a különböző piacokon, ebből nagyon szép sorok jönnek ki és grafikonok, és ez sok mindenre használható, de a történész munkája onnantól és azután lesz érdekes, hogyha ezeket a grafikonokat, trendeket értelmezi. És itt térek vissza a induló kérdésére, hogy innentől kezdődően a dolog viszont bizonyos százalékban szubjektív. Természetesen a történész törekszik arra, hogy ugye úgymond elvonatkoztatva a különböző tévedési lehetőségektől egy olyan interpretációt adjon, ami mindenki vagy sokak számára elfogadható. De tudni kell a történésznek is és az olvasónak is, hogy az interpretációja nem az egyedül lehetséges igazság, hogy többféle igazság van, tehát röviden megfogalmazva tudomásul kell venni, hogy a történetírás relatív tudomány, és az állításai relativizálhatók.
kérdésem természetesen merőben ironikus volt, és köszönöm szépen, hogy komolyan válaszolt rá, de arra utaltam vele, hogy a köznapi tudatban, sőt, ha úgy tetszik, a történelem tanároknak a tudatában még mindig lebeg valami olyan fajta kép, hogy kell lennie olyan tankönyvnek, amely elmondja az egyedül érvényes igazságokat, ezeknek cáfolhatatlannak kell lenniük, és soha nem szabad őket újra gondolni.
Igen, hát ez az, amiből szerintem ki kell nőni lassan. Ne hozzunk magyar példát, nem szívesen hozok magyar példát, ugye, mert itt az elmúlt 70 évben annyiféle politikai változás volt, és ennek kísérő jelenségeként a történelmek annyiféle sarkos, radikális újraértékelési kísérlete próbálkozása, hogy talán a magyar példát esetleg azt gondolja a hallgató, hogy félre viszi. De vegyünk egy francia példát, vagy vegyünk egy német példát, ahol ugye nem volt kommunista diktatúra az elmúlt időszakban, tehát úgymond nem volt, ami a történész tisztánlátását vagy őszintességét akadályozhatta volna mesterségesen fölül. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a francia történetírásban például a Vichy rendszer megítélésében a II. Világháború alatti ugye a Közép- és Dél-Franciaországban létrejött jobboldali rezsim megítélésével kapcsolatban, kontra a de Gaulle-i ellenállási mozgalom megítélésével kapcsolatban óriási viták zajlottak és zajlanak ma is a tekintetben, hogy igaz-e az, hogy Franciaország a Mackie-nak a hazája és mindenki ellenálló volt, mint ahogy ez kitűnő francia filmek az 50-es, 60-as években próbálták a világ közvéleményével elhitetni, avagy, mint ahogy újabban kritikus önszemléletű filmesek és történészek elkezdtek erről dolgozni, hát hogy bizony, hogyha statisztikailag megnézzük, akkor a francia társadalomnak a többsége nem az ellenállók oldalán állt, hanem Pétern Marshall rendszerét szolgálta passzíve vagy aktíva. Ez az egyik. Vegyük Németországot, ugye, amit viszont úgy könyvelt el a világ mindig, hogy ott mindenki náci volt, mindenki fasiszta volt. És a szociáldemokrata indítatású történetírás ehhez egy csomó érvet is sorakoztatott föl, hogy valóban, ugye, miért nem alakult ki Németországba demokrácia, stb. De az utóbbi 10 év európai történetírásának egyik legérdekesebb, legfontosabb vitája az úgynevezett német historical strike, ami arról szól tulajdonképpen, hogy milyen mértékben, mennyire volt a német történelembe kódolva, előírva az, hogy ennek kell bekövetkezni, ami bekövetkezett a 20-as, 30-as években és a 40-es években Németországban. Mennyiben volt egy más Németország? Azt akarom tehát mondani, hogy mint ahogy egészen természetes az, hogy egy nyitott társadalomban az emberek önmagukról, a világról különböző nézeteket vallanak, és ez szerint az értékrendszerek szerint pártokat, szervezeteket hoznak létre, és egymással vitatkoznak. De miért gondoljuk, hogy a múltra vonatkozóan olyan homogén egységnek kell lenni, egyfajta értékrendszernek kell lenni az interpretálásban? Nyilvánvalóan nincs. Tehát amíg arról beszélünk, hogy egyetemi oktatás, történetírás, azt gondolom, hogy ezt mindenki természetesnek veszi, mert ez mint logikai játék is érdekes. A dolog ott válik érdekes, és valószínűleg a kérdés is részbe vagy jó részt erre irányult, hogy ugyanakkor egy másik helyes követelmény vagy elvárás az, hogy egy fölnövekvő generációnak a nemzeti történelemről, de talán az európai általános történelemről, de különösen a nemzeti történelemről legyen egyfajta olyan szemlélete, ismeretanyaga, amely mindenkinél azonos, mindenkinél számon kérhető. Ez helyes követelmény, ez megoldható, de mi nem oldható meg, és itt kanyarodok vissza ismét a kérdéshez. Ennek nem úgy kell létrejönni, ennek a mondjuk a legnagyobb közös többszörösnek, vagy legkisebb közös többszörösnek a nemzeti alaptantervbe, vagy a történelemkönyvekbe, hogy a különböző korok egymással vitázó alakjai közül kiemelünk egyet, és azt mondjuk, hogy ez volt a hős, ez tudott mindent, és aki annak ellen mondott, ugye az lett az ördög, és az lett a fekete. Tehát nem egy fekete-fehér színskálán lehet ezeket a történelemkönyveket megírni, hanem úgy lehet megírni, hogy el kell fogadnunk azt, hogy Kossuth is a magyar nemzet érdekében tette azt, vélt érdekében, amit tett, Széchenyi is ennek érdekében tette, és Görgei is így cselekedett. És ez így van napjainkban is, és így volt a történelemben is. Tehát soha egyetlen egy történelmi pillanatból nem lehet kimerevíteni egyetlen egy embert, és azt mondani, hogy ő tudta az igazságot, az övé volt a bocsa. Csak vegyünk korábbi példát. Kinek ma egyformán tiszteljük, gondolom, Pázmány Péter, független az, hogy ki katolikus és ki református, Pázmány Péter és Bethlen Gábort. Gondolom. vagy Eszterházy Nádort. De tudnunk kell azt, hogy a maguk korában abszolút másként képzelték el a magyarságnak a jövőjét, ugye az egyik a Habsburgokkal, egy osztrák konstrukción belül, a másik pedig vagy függetlenül, vagy pedig a török felé orientálódva. Tehát ők politikai ellenfelek voltak abban az időszakban, és élesen bírálták egymást. Ennek ellenére mindketten, vagy mindhároman benne vannak a nemzeti panteonban. Nagyon helyesen. Ugyanez van 1848-49-nél, és ha most ezt tovább folytatjuk a sort a 20. századra, és a dolog itt válik érdekes, és ettől nem szabad megrettenni, és a különböző ilyen előadásokon, ahol a közönséggel az ember vitatkozni szokott különböző formokon, mindig ez derül ki, hogy az emberek nagy többsége tart attól, vagy nem tudja természetesnek elfogadni azt, hogy a most újraépülő nemzeti panteonban helye legyen Bethlen Istvánnak, mint egy konzervatív nagy magyar 20. századi politikusnak, de helye legyen ennek a konzervatív politikus demokratikus ellenfeleinek is. Például Károly Mihálynak is helye legyen. És úgy legyen helye, hogy egyikről sem szabad azt hinni, hogy ő csak jót tett, és ő mindent tudott, a másik pedig ennek az ellenkezője.
Igen, meg gondolom gyakran minősítő jelzők helyettesítik a történeti elemzést, és párhuzamosan van jelen a történetietlen gondolkodás és a historizálás. Közhelyek sokaságával véljük megvilágítani a múltat, és ahogy közeledünk az időben a jelenhez, úgy szaporodnak ezek a közhelyek. Vajon a történész valami módon védekezhet-e, fölléphet-e ez ellen? Van-e reménye arra, hogy a köznapi tudatban is, hogy így mondjam, elharapódzék a történeti gondolkodás?
Nézze, hogyha egy történész szuverén, akkor nincsen könnyű helyzetben. Mert a rendszerváltás előtt is a történésztől, különösen a 20. századi történésztől elvártak valamit, és a tisztességesebb része a történészeknek hát igyekezett ettől a szigorúan vett elvárástól, ezután később oldódott elszakadni, és a tényeknek megfelelőbb interpretálásokat adni. De ma is azt látjuk, hogy a különböző politikai erőknek ma is meghatározott véleménye van a történelemről. És hogyha a történész bátorkodik azt mondani, hogy ez a vélemény a tényeknek nem vagy csak félig felel meg, vagy negyedrészben, az általában nem szokott tetszést kiváltani. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ennyiben a történetírás is autonóm, ugyanúgy, mint más tudományágak, tehát a politikával elkerülhetetlen a kapcsolata és a kontaktusa, annak következtében, hogy a politika a történelemnek a folytatása, és a történelem pedig a politikának az előzménye tulajdonképpen, de van egy autonóm, belső önmozgása, törvényszerűségi rendszere, és a történésznek ez szerint kell működnie, és hát persze a saját lelkiismerete szerint is.
Romsics Ignác történésszel beszélget Tamás Ottó.
Még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy a különböző történelmi személyiségeket nem csak leegyszerűsítve szemléljük, hanem mintaképpen próbáljuk a magunk számára őket kiválasztani. És olyan fajta újraértékelések vannak, amelyek valóban kirekesztenek, vagy szenté avatnak. Az ön kutatási területe jó részt a Horthy korszakra esik, ha egyáltalán ezt a kifejezést helyes használni. Vajon annak a korszaknak a személyiségei, akár Bethlen István, akár Horthy Miklós, megkapták-e, megkapják-e már a kellően árnyalt értékelést, vagy sem, vagy ez is mégiscsak várat magára?
Hát nézze, ez is egy nagy kérdés tulajdonképpen, mert az elején, a kérdésnek az elején, ami elhangzott, ahhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy természetesen a történész is a jelenben él, a történésznek is vannak mindig értékpreferenciái, politikai szimpátiái. Ilyen értelemben tehát van történész, aki ma például azt mondja, hogy, vagy azt mondhatja, hogy a jövőre nézve a múltnak ezt a politikusát lehet fölmutatni, és ez egy irányadó, és nyilvánvalóan egy jobboldali, vagy egy jobb közép politikai irányzat mást fog a múltból és a Horthy-korból kiemelni, és pozitív példaként fölmutatni, mint mondjuk egy baloldali politikai irányzat. És ez az, amiről korábban beszéltünk, és amit természetesnek kell elfogadnunk. Ami viszont a kérdés második felét illeti, hogy Horthy-ról, Bethlenről és általában a két világháború közötti politikusokról van-e elfogadható vagy használható könyv, hát ezzel kapcsolatban ami Horthyt illeti. Ugye Horthyról nagyon sok mindent írtak Magyarországon az elmúlt fél évszázadban, vagy közel fél évszázadban. Ezek közül azonban nagyon kevés állja meg a helyét. Ezek között nagyon sok volt az olyan, amely Horthyt egy oldalon egy negatív fekete figuraként mutatta be, ami abból következett, hogy a rendszer, különösen az első időszakban, az 50-es években, de kicsit még egy később is, a Horthy kor leírását tulajdonképpen mint egy legitimációs eszközt használta föl, és a célja és az érdeke az volt, hogy az őt megelőző rendszert minél feketébbnek mutatja be, akkor ezáltal ő rózsaszínebbé fog válni. Ezt az emberek többsége nem hitte el, de minden esetre hosszú időn keresztül létezett egy olyan szemlélet, amely Horthyt ugye a vérben gázoló, böllér vicskás vadállatként vagy gyilkosként mutatta be. Ez a kép természetesen egysíkú, leegyszerűsített és félrevezető, mert ez egy Horthy is, egy sokkal összetettebb figura volt. Ezek a könyvek, az ilyen megközelítések egészen az utóbbi időkig váradtak magukra. Külföldön megjelent németül és magyarul Gosztonyi Péternek egy rövid Horthy életrajza, amely azonban nem támaszkodott, és ez Gosztonyi Péter gondolom nem veszi rossz néven, hogyha kimondom, nem támaszkodott levéltári vagy komolyabb történeti kutatásokra. Nem is támaszkodhatott, hiszen Gosztonyi Péter ugye bentben volt könyvtárigazgató, tehát a Horthy emlékiratra és az ott elérhető anyagokra támaszkodhatott. Ez a könyv egy kitűnő alap arra, hogy az ember tovább lépessen, de a tovább lépésnek meg kell történnie. Hogy Magyarországon készít-e valaki egy komoly Horthy biográfiát, erről én nem tudok, noha jó lenne, ha készítene. Azt viszont tudom, hogy egy amerikai történész, akit Sackmeister, nem tudom mi a másik neve, Sackmeisternek hívnak, az elmúlt három évben angolul írt egy jó Horthy önéletrajzot, amit nekem módonban volt olvasni, terjedelmében is, anyagforrásbázisában is, tehát lehet, hogy meg fog történni az a furcsa helyzet, hogy az első tudományosan színvonalas Horthy biográfia Gosztonyi Péteré után az angolul fog megjelenni, és nem magyarul. Azt gondolom, hogy a magyar történet írásnak meg kellene alkotnia egy komoly kutatáson alapuló Horthy életrajzot, amely támaszkodhatna nyilvánvalóan Gosztonyi Péter úttörő munkájára, egy amerikai történésznek az érdekes megközelítésére, és amit elfelejtettem eddig mondani, de ami hozzátartozik, Dombrádi Lóránnak, nem egy Horthy életrajzára, Horthyt a katonatisztet bemutató könyvére. A Históriának is volt egy Horthy száma, most Horthy filmek is készültek tulajdonképpen, de ennek ellenére egy kiegyensúlyozott, komoly Horthy életrajz az megírásra vár. Ami Bethlent illeti, hát itt nagyon érintett vagyok ebbe a kérdésben, de hát erről nem szívesen beszélnék, én írtam egy Bethlent életrajzot, de hát azt úgy vezettem be, és ez az én mondjuk a történetírói hát hitvallásom, hogy természetesnek kell tartani, hogyha a későbbi korok vagy akár a következő években más valaki egy olyan Bethlen életrajzzal jelentkezik, amelyben a hangsúlyok máshol lesznek elhelyezve. Azt nem hiszem, hogy különösebb új tényeket fog tudni előbányászni Bethlennel kapcsolatban, mert ebben igyekeztem elég alapos lenni, de az megtörténhet, hogy például a Bethlen rendszert, amit én egy konzervatív autoritár rendszernek tartottam, tartok, és így írtam le, megtörténhet, hogy azt mondjuk másként akarja, másként fogja leírni, de hangsúlyozom, hogy akkor a leírás nem lesz kompatibilis a nemzetközi történetírással, hogyha mondjuk azt akár jobbra, akár balra nagyon át akarják rajzolni.
Igen, bár azért, aki ismeri ezt a művet, az azért észrevette, hogy az olyan csacskaságokat, melyek szerint cselszövésből lépett volna be mondjuk a kisgazdapártba, vagy az egész konszolidáció pusztán az ármány lett volna a részéről, azért az meglehetősen háttérbe szorul ennek a könyvnek az ismeretében. Sokszor mondogatják még ma is, hogy nagy győzelmeink, vagy vereségeink, kivált vereségeink oka, az volt, hogy kiváló politikusaink voltak, vagy éppenséggel nem voltak, különösen a 20. században nagy formátumú politikusaink, sőt, minden alkalommal, amikor dönteniük kellett volna, akkor rosszul döntöttek. Vajon hogy vagyunk ezzel valójában?
Ismét egy olyan kérdést érintett, amit legszívesebben hosszan fejtenék ki, nem néhány mondatba. mert természetesen voltak korábban is a 20. században is jó és rossz politikai döntések, amelyek az események alakulását pro és kontra befolyásolták, befolyásolhatták, vagy azt gondoljuk, hogy befolyásolták volna. Azonban korábban is, de különösen a 20. századra, itt egy globális világrendszer alakult ki, és a folyamatokat nem az egyes politikusok, nem annyira az egyes politikusoknak a jósága, rosszassága, megítélése befolyásolja, mint inkább világtendenciák. És különösen így van ez, ha egy ilyen Európának vagy a világnak egy ilyen szellős részén, egy ilyen kis országról van szó, mint Magyarországról. Engedjen meg egy példát. Teljesen mindegy volt, mondjuk 2%-ot leszámít, és ezt tudom, hogy ugyanakkor a magyar közgondolkodásban, és most itt nyitok egy újabb gondolatot, a magyar közgondolkodásban, aztán visszatérek a kiinduló tételhez, a magyar közgondolkodásban nagyon erősen jelen van egy ilyen önmagunkból kiindul és önmagunkra néző szemlélet, amely egy ilyen hungarocentrikus szemlélet, ezt kell mondanom, amely azt gondolja valóban, hogy extra hungáriám non est vita, és mindent egy ilyen magyar szemüvegen keresztül néz. Mindenkit elküldenék külföldre, hosszabb vagy rövidebb időre, hogy próbálja meg azt, aki legalábbis hát valamennyire mondjuk a nyelvet ismeri, hogy próbálja meg bizonyos ideig Bonnból, Párizsból, Londonból, netán Moszkvából vagy Washingtonból Magyarországot nézni, az ottani újságokon keresztül és az ottani emberekkel beszélve, mert csak ezek után fogja tudni Magyarország reális helyi értékét megtalálni a világba. Ugye a legközismertebb dolog az, hogy a számosan Magyarországon ugye azt gondolják, hogy a trianoni sérelmek azok a világ sérelme, és a világnak úgy fájnak, mint ahogy a magyarságnak fájnak. Nem így van. És most kanyarodok vissza az első kérdésre, hogy ami például 18-19 után történt, Trianonban és környékén történt Magyarországgal, az látnunk kell, hogy az nem azért történt, mert Károly Mihály rossz politikus volt, nem azért történt, mert Magyarországon kommunista pucs volt, és nem is azért történt, mert Magyarországon utána egy fehér terror volt, és nem is azért, mert Tisza István volt rossz politikus, hanem azért történt a magyar politikusok döntéseit, 18-19-es döntéseitől nagymértékben függetlenül eldöntötten az események ebbe az irányba haladtak. Részletesen el lehetne mondani, ugye, hogy mennyi Magyarországnak a felelőssége ebből, kétségtelen a nemzetiségi kérdést nem kezelte úgy az osztrák-magyar monarchia a háború előtt, mint hogy kezelhette volna. De azt is tudjuk, hogy a trianoni döntések és egyáltalán a versailles-i rendezés kérdésében az egész nemzetiségi kérdés, ez mint egy érv jelent meg az ideológia szintjén, de a valódi döntés az egy európai stratégiai és biztonságpolitikai koncepció jegyében született meg, mégpedig abba, hogy a Oroszország kiesett, mint amely a nyugati hatalmaknak elsősorban a Franciaországnak hosszú időn keresztül legfontosabb keleti szövetségese volt. Oroszország kiesett, a monarchiáról bebizonyosodott az, hogy nem választható le Berlinről Németországtól, és ebben a konstellációban a nyugati hatalmaknak elsősorban a Franciaországnak létfontosságú volt, hogy valahogyan a keletre és a Balkánra terjeszkedő német expanzió hátában egy olyan szövetségi rendszert hozzanak létre, amely ezt majd föl fogja tudni tartóztatni. Ennek áldozatul esett az osztrák-magyar monarchia, és miután a magyarokat is úgy könyvelték el az osztrákokkal, hogy állandóan a németekkel hajlamosak szövetségre lépni, ezért hát a magyar határok is nem csak az etnikai elvek szerint, hanem nagyon erősen gazdasági stratégiai megfontolások alapján alakultak ki, mert az új rendszernek a nagy pillérei Lengyelország, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia lett volna. Úgyhogy ezzel a 18-ra megszülető Antant, és ezen belül még egyszer mondom hangsúlyosan francia koncepcióval szemben, Budapesten nem lehetett egy olyan politikát csinálni, hogy mondjuk megtartani a monarchiát, vagy pedig megtartani a történelmi Magyarországot. Ezt a királypuccsok is bizonyítják utána, mert akármi történt, akármilyen módon próbálta a magyar politika ezt ugye kivédeni, mert számtalan kísérlet történt a francia-magyar tárgyalásoktól kezdődően 1920-nak az elején, akkor azt követően tudjuk IV. Károly visszatérési kísérlete, egy kommunista fegyveres szembeszállás az Antanttal, Károly Mihály pacifizmusa, tehát a magyar politika 1918 ősze mondjuk és 21 között legalább 4 technikát kipróbált annak érdekében, hogy ez a döntés hogyan változtatható meg, és a válasz mindig az volt, hogy nem változtatható meg.
Vannak, akik azt mondják, hogy mi nekünk egyetlen európai értékű politikusunk volt, ezt is csak újabban mondogatják, Andrássy Gyula. Azóta sem volt, és tulajdonképpen nincs is. nem is volt, és nem is maradt igazi külpolitikánk. Mi erről a véleménye? Igen.
Nem értek ezzel egyet, hanem nyilvánvalóan arról volt szó, hogy András Ügyül egy megfelelő pillanatban volt az osztrák-magyar monarchiának a külügyminisztere. Abban a pillanatban, amikor Oroszország még nem volt olyan erős, hogy a Balkánon és a Duna-medencében agresszív módon érvényesíteni tudja az elképzeléseit, és még Németország is az egyesítésnek az első fázisában volt, és a Bismarcknak a politikája nem az volt ebben az időszakban, mint a későbbi Mitel Európa tervek készítői, hogy le a Balkánra és Bagdadon keresztül Bombéig az egész térséget egy német vezetésű nagy térgazdasággá formálják, hanem a Bismarck nagyon óvatosan arra koncentrált ebben az időszakban, hogy az egységes Németországot összerázza, talpra állítsa. Tehát, kedvező pillanat, próbálta volna Andrássy Gyula ugyanezt a szövetségi politikát és manőverezést eljátszani, mondjuk Trianon környékén, ugyanúgy kudarcot vallott volna, mint ahogy a fia kudarcot vallott, vagy Aponyi Albert kudarcot vallott, vagy Bethlen vallott volna. Úgyhogy nem azt mond, nem emelnék ki a magyar történelemből alakokat, hogy nagyon nagy formátumú volt Tisza István, nagy formátumú volt Bethlen István. Az, hogy ki mit tudott elérni a bizonyos időszakokban, az nagyon nagy mértékben attól, nem az csak az egyéni kvalitásoktól függött, attól, hogy milyen helyzetben volt, milyen helyzetben is mit lehetett abban megvalósítani. Az, amit Bethlen tűzött ki célként, hogy a magyarság zömét közös hazában újraegyesítse, nem tudta megvalósítani, Andrássy Gyula sem tudta volna megvalósítani. De tovább vezetve ezt a kérdést, amit föltett, azt mondanám, hogy a magyarságból talán végzetesen hiányzik a külpolitikai látásmód, végzetesen hiányzik egy európai, egy nemzetközi horizont, amelynek az érdekébe azt gondolom történésznek és politikusnak a jövőnkben is nagyon sokat kellene tenni, hogy ne Budapestről, ne magyar központból, hanem egy kicsit nagyobb perspektívából nézzük magunkat, helyezzük el magunkat a történelemben, jelenben, a politikában.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 26-án sugárzott műsorát hallották. Romsics Ignác történésszel beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.